Szeretettel köszöntöm a magashatókat a 25. előadásunkon, amely ez évben a 9. és újra Szabó András előadó művészt. Kedves hallgatók, ez a 3. előadás, amelynek keretén belül Dániel könyvével foglalkozunk. Az első előadásban ismertettem Dániel személyét, az új babiloni birodalomban játszott szerepét. A második előadásban viszont már rátértünk Dániel könyve második fejezetére, amely egyben a Bibliának az első nagy vázlatproféciája. Mint akkor ígértem, a mostani 3. alkalommal Dániel könyve 7. fejezete a témánk, egy újabb nagy vázlatprofécia, amelyet ezúttal nem Nabukodonozor kapott, mint látomást, hanem maga Dániel proféta. Először is azzal szeretném kezdeni az előadást, hogy mikor kapta Dániel ezt az álmot, ezt a látomást. Ugye a Biblia pontosan megjelöli, majd fel is fogom olvasni a 7. fejezet első versében, hogy mindez Belsacár király uralkodásának első esztendejében játszódott le. Ugye azt a történelemből tudjuk, hogy Belsacár az új-babiloni birodalom utolsó uralkodója volt, időszámításunk előtt 553-52 az uralkodásának első esztendeje, amikor is Nabonidész, a voltaképpeni utolsó uralkodó megosztotta vele a trónt. Tehát ez a látomás 553-552-ben történt meg, vagyis csaknem fél évszázaddal az előbbi, a második fejezetben szereplő álom után történt. Ugye használtam ezt a kifejezést, hogy Dániel álmot kapott. Csak néhány megjegyzést szeretnék ezzel kapcsolatban megkockáztatni, és fel is írtam a táblára, hogy a Biblia háromféle álomról tud. Részletesen ezzel nem tudván foglalkozni, csak jelzem az igehelyeket, hogy a Biblia tud a hétköznapi, a szokványos álmokról, amelyet majdnem minden ember álmodik, amelyről azt mondja a Prédikátor könyve 5. fejezetében a 3. és a 7. vers, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, és az ilyen álomban a hiába valóság is sok. Tehát az ember, amikor túlhajtja magát, nem tudja rendesen kipihenni magát éjszaka, és ekkor különböző álmai támadnak, ezek a hétköznapi minden emberrel megeső álmok. A második álomfajtát intő álmoknak nevezhetjük, ennek gyönyörű szép leírását találhatjuk meg Jób könyve 33. fejezetében a 14. és a 18. vers között, és ilyen intő álmot már ismertettem az első előadáson, Nabukodonozor kapott egy ilyet Dániel könyve 4. fejezetének tanúsága szerint. A mai alkalommal azonban egy profétikus álmot fogunk tanulmányozni. Ez Mózes 4. könyve 12. fejezetének 6. verse szerint azoknak jut osztályrészül, akikkel Isten álomban akar beszélni. Ugye a Biblia szerint Isten háromféle módon tudja közvetlenül megközelíteni az embert álomban, látomásban és gondolatihletéssel, ezt mondja el az idézett Mózes igehely, és Dániel könyve 7. fejezete egy ilyen profétikus álom lesz. Miben különbözik a profétikus álom a Biblia szerint minden más álomfajtától? Abban, hogy itt a proféta nem csak hogy egy látomást, egy álmot kap, hanem szinte beszélhet azokkal a mennyei lényekkel, akik nyomon követik ezt az álmot, megszólíthatja őket és kérdéseket tehet fel nekik, mint most is tapasztalni fogjuk, hogy tudnék, Dániel sok mindent nem értett az álmából. És akkor megszólította az álomban ott lévő mennyei lényeket, és azok mintegy megmagyarázták neki, sőt, még azt is olvashatjuk az ilyen profétikus álmoknak általában végén, hogy Isten parancsot ad a profétáknak, hogy ezt írják le, jegyezzék le. Tehát a profétikus álomnak ezek a legfőbb tulajdonságai. Szeretnék hivatkozni, mielőtt még felolvasnám ezt a 7. fejezetben szereplő álmot, a 7. fejezet 15. versére. Itt azt olvassuk az álomnak a végén, hogy Dániel megrendült ezek miatt, a látomások miatt, amelyeket kapott. Miért? Dániel is egy ugyanolyan ember volt, mint mindannyian, akik békét szeretnénk, nyugalmat szeretnénk, boldogságot valamennyire ezen a földön, és Dánielt megdöbbentette ebben az álomban, hogy a történelem mennyire nem a pozitív végkifejlet felé tart, Mennyire súlyos hatalmi harcok fogják jellemezni az emberi történelmet, és noha látta Dániel, hogy az emberi történelem végén megjelenik az emberfia, megjelenik Jézus Krisztus az ítélő, a bíró, és átveszi a hatalmat, és örökséget oszt az igazaknak, de Dániel akkor is megrendült az álmok miatt, mert azt látta, hogy ugyanakkor a gonosz is egy elszánt, kemény, szívós küzdelmet folytat Krisztus és ügye ellen, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi is akkor értjük meg ezeknek az álmoknak az értelmét, ha valóban beleéljük magunkat a proféták helyzetébe, és miránk is megrendítő hatással vannak ezek az álmok, mint ahogy azok is. Hát ennyi bevezetés után lássuk magának az álomnak a tartalmát. Dániel könyve 7. fejezetének az első 16 versét szeretném felolvasni, tehát tulajdonképpen az egész álomra sort szeretnék keríteni, hogy utána majd megfelelő módon magyarázhassuk belőle a részleteket. Tehát Dániel könyve 7. fejezetében az első verstől így olvasom. Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot látott Dániel, és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyezte, a dolog velejét elmondta. Szól Dániel és mondta, láttam az én látásomban éjszaka, és íme az égnek négy szele háborút támasztott a nagy tengeren. És négy nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg a szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, mint valami ember, lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. És íme más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és három oldalbolda volt szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel, és egyél sok húst. Ezután láttam, és íme egy másik, olyan, mint a párduc, és négy madárszárny volt a hátán, és négy feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme negyedik állat, rettenetes, és iszonyú, és rendkívül erős. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Mialatt a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az elébbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és íme emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Néztem, mi királyi székek tétettek, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam folyt, és jött ki az ő színe felől, 1000-szer 1000-en szolgáltak néki, és 10000-szer 10000-en álltak előtte. Ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Néztem akkor a nagyszó beszédek hangja miatt, melyet a szarv szólt. Néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vettetett megégetésre. A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de ideig óráig tartó élet adatott nékik. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elejébe vitték őt, és adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált, az ő hatalma örökkévaló hatalom, mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Megrendültem én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítottak engem. Oda mentem egyhez az ott állók közül, és bizonyosat kértem tőle mindezek felől, és szólt nékem, és e dolognak értelmét tudatta velem. Idáig tart az álom, és ezután következik majd ennek a mennyei lénynek a magyarázata, az álomnak az értelmezése. Kedves hallgatók, ez is egy rendkívül részletes, hatalmas látomás az emberi történelemről, és most is igyekezzünk módszeresen elemezni ezt az álmot. Azért van most már könnyű helyzetünk, mert fel is rajzoltam a táblára, hogy ez a Dánielnek adott álom teljesen párhuzamos az 50 évvel azelőtt Nabukodonozornak adott isteni látomással. Nabukodonozor egy hatalmas nagy szobrot látott, amelynek feje aranyból volt, két karja ezüstből, oldalai és hasa részből, a két lábszára vasból, a 10 lábúja pedig vas és cserép, vas és agyag összevegyíthetetlen elegyéből. Ennek az első látomásnak, tehát amelyet egy pogány király kapott, felelt meg ez a második látomás is. Az aranynak itt megfelel az oroszlán, az ezmere, a réznek a párduc, és a negyedik, a legrészletesebben elmondott rész, ugye két részből állt az első látomásban, egyrészt a láb szárból és másrészt a láb fejekből, itt viszont egy kifejezhetetlenül erős állatból, nincs is külön neve a három ragadozó után, csak így nevező, hogy fenevad, és a második része a fenevadnak a fejéről kinövő 10 szarv, és azon belül is egy kis szarv, ami még külön kijött, három másikat kiszakasztott maga elől, és úgy növekedett fel, és ezt a kis szarvat részletezi nagyon ez az álom, ez a profécia. A súlypont is ugyanaz, mint ami az első látomásban volt. Az első látomás súlypontja az volt, hogy nincs örökké tartó földi birodalom. A föld történetében fokozatos visszafejlődés van, ahogy a fémek sorrendje is értékcsökkenést mutat, tehát arany, ezüst, réz, vas és cserép. Ugyanúgy itt is azt látjuk, hogy a hatalmas nagy küzdelmek után a földi történelem végkifejlete egy természet fölötti beavatkozásba torkollik. Az első látomásban ugye ez a kiskő volt a természet fölötti beavatkozás alanya, amely emberi kéz érintése nélkül ráesett a szoborra és ledöntötte ugye az agyaglábairól. Itt viszont egy hatalmas látomás kerekedik ki, amelynek nyomán Dánielnek bepillantása lehet az ítéletbe. Bepillantása lehet Isten végső ítéletébe, hogy ez hogyan is fog lezajlani. Mindjárt meg is mutatnám, hogy ez az ítéletről való kinyilatkoztatás ennek a 7. fejezetnek a legrészletesebb szakasza. Összesen 5 részben nyerünk erről tudomást, ebből felolvastam már 2-t, amelyben ugye hallhattuk, illetve szinte magunk előtt láthattuk, így fordítja a mi Károlyi fordítású Bibliánk, hogy az öregkorú jött. Ugye ez nagyon tapintatos megnevezés a magának, az atyának, szó szerint így lehetne fordítani, hogy jött az a valaki, akinek napjai számosak. Megjelenik tehát a látomásban az Atyaisten, ahogy a mennybe bepillanthat az álomban, látomásban Dániel, utána a 13. és 14. versben megjelenik az ember fia. Ez az Ószövetségben csak Dániel könyvében megtalálható fogalom. Akik itt voltak az Ezékiel előadáson, talán emlékeznek rá, hogy ott is olvastam ilyet, hogy ember fia, de szó szerint fordítva Ezékiel könyvében ennyit jelent, hogy a föld fia. A soha nem vonatkozik Jézus Krisztusra, hanem magára az emberre. Tudnék, Ezékiel szólította meg így az Isten, hogy ember fia. Ez csak ugye a magyar nyelv sajátossága, hogy a föld fiát is ember fiával fordították, de az Ószövetségben ez a kifejezés, hogy ember fia, ami mindig a messiásra vonatkozó kijelentés, csak Dániel könyvében fordul elő, és innen idézte vissza Jézus Krisztus oly sokszor a szolgálata során. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtalálja, aki elveszett például. Tehát megjelenik az ember fia az atya előtt, elkezdődik az ítélet, az Isten színe előtt, de a fiú végzi az ítéletet, és utána majd a magyarázatban sort kerítünk arra, hogy szemléltessük, hogy Jézus Krisztus ítélete mire irányul, hogy átadja a földet a jogos örököseinek, a jogos tulajdonosainak, azoknak az embereknek, akik igaz módon éltek, és akik a szeretet törvényét betöltötték. Ez a 18., 22. és 26., 27. vers részletezi, hogy ez az ország soha meg nem romol, egy örökkétartó birodalom lesz, és Jézus örökséget fog osztani a megváltás jogán mindazoknak, akik itt a földön elérték a bűn feletti győzelmet. Ez ennek a látomásnak a súlypontja. ahogy az első látomásban is megjegyeztem, hogy annak a súlypontja a kiskőnek a leszakadása volt, Jézus második eljövetele, hogy emberi kéz nélkül szakad le, tehát nem kell félni attól, hogy az ember fogja végét vetni a világ történelmének, hogy aztán a ledőlt szobrot felkapja a szél, és mindenestül elfújja, tehát Jézus Krisztus semmit nem tud felhasználni az emberi történelem vívmányai közül az örök élet számára. Ez volt az első látomásnak a súlypontja. És a második látomásnak is ez a súlypontja, az Atya megjelenése, a Fiú ítélethozatala, az Atya jelenlétében, a mennyei könyvek megnyitása, és végül az örökséget osztás a Föld igaz módon élt emberei között. Ebből rögtön levonhatjuk azt a következtetést, hogyha ezt a részt kinagyítjuk, és itt ábrázoltam a táblának az alsó részén más bibliai tanítások segítségével, akkor azt a megállapítást tehetjük, hogy a Biblia szerint az ítélet az egy folyamat. A bibliai tanításnak egyik sarkallatos pontja ez, hogy Isten minden egyes ember életét megvizsgálja az ítéletben, hogy Jézus Krisztus figyelmét semmi nem kerüli el, ő igaz bíró lesz, és az ítélet az egy hosszú folyamat. Ha itt látjuk ezt, hogy Jézus Krisztus második eljövetelével azonos ez a fehér és sárga vonal, ugye, ahogy fönt is jeleztem, amelynek az időpontját soha nem jelenti ki a Biblia, akkor teljesen nyilvánvaló és értelemszerű, hogy már a második eljövetel előtt ennek az ítéletnek el kell kezdődnie. Mert Jézus második eljövetele a Biblia szerint egyenlő az első feltámadással, az igazak feltámadásával. Tehát amikor Jézus eljön szabadítóként a földre, akkor rögtön feltámasztja a valaha is élt igaz embereket, az élő igazakat pedig elváltoztatja, és úgy viszi őket magával a mennybe. Tehát ez teljesen logikus, hogy Jézus második eljövetele előtt már az ítéletnek el kell kezdődnie, és ezt mondja a Biblia, Péter első levele, 4. fejezet, 7. versében, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Először azokon kezdődik el az ítélet, akik Jézushoz folyamodtak megbánással, bűnbocsánatért, a rossz rendezésért, és azért, hogy Jézus magáénak vállalja a bűneiket, és törölje el majd az ítélet során. Ez az úgynevezett vizsgálati ítélet, vagy az ítélet első szakasza, amelyet itt Dániel könyve 7. fejezete egyedülálló módon bemutat a Szentírásban, egy csodálatos látomás keretében. És azután, miután megtörténik majd Jézus második eljövetele, azután veszi kezdetét a mennyben az ítélet második szakasza, amely a kárhozottak fölött folyik, ugye az 1000 éves ítélet, amelynek során Jézusnak azoknak az embereknek az esetében is igazolnia kell a döntését, akik nem juthatnak el az örök életre. Ugye ez egy óriási tét, ez az ítélet. Vagy örök élet, vagy végső elveszés. És az 1000 éves ítélet után következik be a második feltámadás, a kárhozottak feltámadása, amikor ők is szembesülnek az ítéletükkel, de a szembesülés után rögtön a büntetésüket is elnyerik, és ez a Biblia szerint az élet jogának teljes elvétele. És ezután következik, miután a bűn történelmére teljesen pont tétetett az örök élet az újjáteremtett földön, elkezdődik az az örök élet, amelyeknek tulajdonképpen ezek a proféciák is az előhírnökei, csak hogy ezek a proféciák azt mutatják be, hogy a rossz történelmének teljesen ki kell tisztázódni minden egyes ember esetében, és Isten tökéletes, igazságos és szereteten alapuló ítéletet fog végrehajtani. Nagyon szeretném, hogyha ezt megjegyeznénk, ezt a rövid sémát, ugye az előadás előtt szólt nekem valaki, hogy az előadásokat különböző egyházakban, felekezetekben hogyan kommentálják. Például úgy, hogy én olyanokat mondanék, hogy nincsen örök élet, és hogy nincsen feltámadás. Hát nem tudom megszámolni a két kezemen, hogy én erről hányszor beszéltem 5 év alatt, ugye különböző alkalmakkor. Hát most is csak ezt tudom megerősíteni, hogy én a magam részéről azt tudom önöknek mondani, ami a Bibliában van. A Bibliában ez van. Másra én nem törekszem, hogy különböző felfogásokat és szemléleteket ehhez hozzávegyítsek. Nekem az a feladatom, hogy a Bibliát ismertessem a maga összefüggései szerint és ezeknek a feldolgozás történetét. Tehát az, hogy az ítélet egy egész folyamat, és ennek ilyen szakaszai vannak, ez a Bibliának egy alapvető tanítása, bárhogy nyúlunk bele a Bibliába, ezzel találkozunk. Itt felhívom a figyelmüket, hogy a Dániel könyvéről szóló három részes kis füzet is az önök rendelkezésére áll. Ebben is nagyon részletesen megtalálhatják ezt a bibliai tanítást, de a másban nem, még Mózes harmadik könyvéről is hoztam egy rövid tanulmányt, amelyben szintén nagyon részletesen az egész ószövetségi szentély szolgálaton keresztül az ítéletnek egész lefolyása, idői lefolyása és okokozati lefolyása is tárgyalva van. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a látomásnak ez a súlypontja, Dánielnek Isten megmutatta álomban, látomásban, hogy a világtörténelem hatalmas, hatalmi harcokkal fog előre haladni, óriási küzdelmek lesznek a történelemben, de Jézus Krisztus, mint ítélő, mint bíró, előkészíti az ő eljövetelét. Amikor eljön, akkor magához szeretné venni azokat, akik valóban az övéi voltak. Utána még folytatódik az ítélet, és azzal zárja le a profécia kijelentéseit, hogy majd egy olyan ország kezdődik, egy olyan örök élet, amely soha meg nem romol, amelyben soha a bűnnek a csírája újra nem jelenik meg, hanem egy valódi igazi örök élet kezdődik. Hát itt meg is állnék egy pillanatra, és a lengyel költészetnek egy Mickiewiczhez és Norvithoz hasonlóan nagy alakját, képviselőjét szeretném bemutatni, akinek nem régen jelent meg Magyarországon önálló kötete, Szolvackit, akinek van egy hatalmas verse erről a bizonyos második eljövetelről, és az eljövetel előzményeiről, Jézus készülődéséről, és arról a boldog ígéretről, hogy az emberi történelem végén Jézus Krisztus megjelenik, és mármint a hatalom birtokosa örökséget fog osztani azok között, akik az ő törvényei és parancsolatai szerint éltek. Hallgassuk most meg ezt a verset.
Julius Slovacki, örvendjetek, eljő a népek nagy királya. Gömöri György fordítása. Örvendjetek, eljő a népek nagy királya. Örvendjetek, felkél az igazság szent napja. Rettegés száll-e világra, s az Úr, mint tüzes kardot, mindenütt forgatja. Kiállja meg, ha égből hullanak rá lángok, reszketve, mint a nyárfalomb, kardot kivonna, villámot, hogyha látott, az ítélet napjától félelme, hogy ne volna. A felhőkből kitetszik egy ember alakja, az Úr mögött az égen sok szentek ragyognak, Sátán ugat a napra, s a mezőn a reszkető barmok térre rogynak. Pásztorok szájuk tátják e nagy fényt csodálván, s az Úr Krisztust látván az ízzó fellegekben, ég a világ, s a sárkány ölő arkangyalok a lángban megjelennek. Dicsőség az Úrnak, mert amit ígért szóban megtartotta, s ártatlant ím eljött menteni, feltámadott valóban Urunk, ki minden jókkal megáldja szentjeit. Tekintsetek föl végre, ti régen szenvedők, s többé ne féljetek már semmi elnyomástól, lelketek testet ölt, s aranyvárost teremt az Úr e ragyogásból. Az Úr vélünk lakozik, és már soha többé nem hagy itt a világon, mint most árvaságra. A napfényes öröklét fővárosában trónol mindenek királya. Mi szeretett királyunk, ama szelíd bárány, igazságos bíránk, ki testünk átformálja, megváltunk. Vére árán, ki minden szentjét égi dicsőségre várja.
Kedves hallgatók, a profécia súlypontja után, tehát a legfontosabb részének a szemrevételezése után, nézzük meg ezt a négy vadállatot. És ezek közül is azt, amelyről ez az álom a legrészletesebben beszél. Ja, az elmúlt alkalommal jeleztem már, hogy a Bibliában nincs olyan szimbólum, nincs olyan jelkép, amelyet ne maga a Biblia azonosítana. Ugye az elmúlt alkalommal beszéltem már az első háromról, az arany, ezüst, réz mellett az oroszlán, medve, párducról, röviden most is meg fogom ismételni, de hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy megint ne érhessen az a vád, hogy merő önkény, amit mondok, hogy a Biblia ezeket azonosítja. Tehát ha akarjuk, ha nem, benn van a Bibliában, hogy ezek mikkel egyenlők. Dániel könyve második fejezetében a 38. vers azonosította az aranyat és nyomában az oroszlánt az újbabiloni birodalommal, illetve pontosabban az újbabiloni birodalom nagy uralkodójával, Nabukodonozorral. Te vagy az aranyfej, mondta neki Dániel. És a második látomásban olyan megdöbbentően hallottuk, hogy ennek az oroszlánnak, ugye ami Babilonnak a jellegzetes állata volt, ugye a szárnyai kitépettek, és amikor meghalt Nabukodonozor, ugye ezt fejezi ki ez a kitépetés, akkor már csak emberi ereje lett ennek az állatnak. Ember szemek voltak benne, emberi erő. Következtek az utódok, Evilmerodák, Nabonidész, Belsacár, és időszámításunk előtt 538-ban a babiloni birodalom elesett. Tehát ezt azonosítja maga Dániel könyve. És felrajzoltam a táblára, hogy a következő harmadik látomás, amelyel a következő alkalommal foglalkozunk, az már ezért indít csak a Médó-Perzsa birodalomtól, mert akkor, amikor ezt kapja Dániel, a babiloni birodalomnak a napja tényleg leáldozott már. Ebben a látomásban, a 8. fejezet 20. versében olvassuk az ezüst, a medve, illetve hogy ahogy itt megjelenik a kos, a kétszarvú kos azonosítását, amelyre azt mondja, hogy ez Médó-Perzsia. Ugye említettem az előző előadás, hogy mennyire szemléletes, hogy először a médek játszották itt a vezető szerepet, utána a perzsák, ezért van két karja ennek az álló képnek, ennek a szobornak, ezüst kar. Két részből áll. A medvénél most olvastam fel, hogy a medve az egyik oldaláról a másik oldalára fordul, tehát a médek után a perzsák lesznek ugye fölényben a hatalmi szövetségben, és olvastam még róla azt is, hogy három borda volt a szájában, vagyis a perzsa birodalom három nagy terjeszkedési területét jelölte ez meg, amit meg is mutattam az elmúlt alkalommal a térképünkön, ugye Kis-Ázsiát, Szkítiát és Egyiptomot, Abesszíniát, de közben még hallja ez a medve azt a szózatot, hogy egyél sok húst, nem volt elég a perzsáknak ugye ez a három óriási terjeszkedés, ugye mindannyian tudjuk a történelem könyvekből, hogy Görögországra fájt a foguk, ugye többször meg is próbálkoztak Dárejosz és Szerxész idejében Görögország meghódításával, és ez okozta a vesztét a perzsa birodalomnak. Ugyanakkor viszont ez vonta egységbe a görög városállamokat, és a harmadik birodalmat szintén Dániel könyve 8. fejezetében a 21. vers azonosítja, ez van az eredeti szövegben, hogy az egyenlő Jávánnal, de a Jáván ugye az Görögországot jelent ebben az időben. Tudni, gondoljuk meg, hogy Dániel korában ilyen fogalom, ilyen nemzet, hogy Görögország még nincsen. Időszámításunk előtti 7.-6. században. De minden esetre rendkívül szemléletes volt a nagy sándori hadrendre nézve a réz, mint szimbólum, és a párduc is, amely nem illeti a földet, annyira gyorsan rohan. Nagy Sándor alig több mint egy évtized alatt a fél világot meghódítja, ő ugye a világbíró Nagy Sándor. Rendkívül szemléletesen ábrázolja ezt a párduc. Az első három birodalmat, tehát már maga Dániel könyve azonosítja. Itt különösebb vitának helye nem lehet. És ezt általában el is ismerik, noha a második és harmadik azonosításban különböző felekezetek azt mondják, hogy talán a medve az média, a párduc az perzsia, teljesen következetlen. Ugye nem tudom, hogy első hallásra is mennyire logikus az, hogy ez a kettősség mennyire Médó-Perzsiát illeti, és ez a gyors hódítás mennyire a párduchoz hasonlítható Nagy Sándort. A probléma ott következik, hogy mi lesz a negyedik hatalommal. Tudnék, azért nagy itt a kérdés, mert hogyha következetesen vizsgáljuk a bibliai proféciát, akkor azt látjuk, hogy a negyedik hatalom életideje a föld történelmének a végéig terjed. Tehát ez nem egy ezek után besorakozó negyedik ókori birodalom, hanem ennek az életideje egészen a kiskő leszakadásáig, tehát a történelem végéig, egészen az ítélettétel kezdetéig, tehát Jézus második eljövetele előtti időszakig terjed, és ugye ez az, ami aztán megállt parancsol sok embernek és sok közösségnek, és amikor az történik, hogy nem akarják elfogadni ennek a proféciának az ilyetén való értelmét, ami pedig nagyon szemléletes és kötelezi az embert, hogy úgy értelmezze, hogy ez a Bibliában áll, tudni, mindenki szeretne megállni az ókorban valaminél. És az ókorral lezárni ezt a profécia sorozatot, ami megfelel a történelem során kialakult úgynevezett préterista profécia magyarázatnak, ami azt hirdeti, hogy a Bibliában olyan jövendőlések vannak, amelyek régen beteljesültek, a hátunk mögött vannak, és az utóbbi 1500-2000 évről a Bibliában semmiféle részletes és szavahihető profécia nincsen. Hát ezt már a Bibliának az első és a második jövendőlése teljesen kizárja, mert hiszen látjuk azt, hogy itt kikerülhetetlen az azonosítás, hogy mindegyik a föld történelmének a végéig mutatja be az eseményeknek a menetét. Nos hát, nem kisebb dolgot kell itt mondanom, mint azt, hogy ezt a negyedik birodalmat maga Jézus Krisztus azonosítja a híres nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, illetve ennek a párhuzamosában Lukács evangéliuma 21. fejezetében, és ott is a 20. és még a 24. versekben. Tehát óriási jelentősége van annak, szinte az ember számára megkönnyíti a dologról való beszédet, hogy az első három birodalmat maga Dániel azonosította, illetve ő kapott erről kijelentést. A negyedik, a legnagyobb súlyra szertevő hatalmat maga Jézus Krisztus, az üdvözítő azonosította. Jézus ugyanis a nagy apokaliptikus beszédében ezt mondta a tanítványainak. Amikor meglátjátok majd azt a pusztító utálatosságot, ott állani a szent helyen, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Ennyi összesen. Dániel könyvében fordul elő nem csak a fenevad, hanem a pusztító utálatosságnak a szimbóluma, amelyre Jézus Krisztus azért utalt vissza, mert a tanítványait figyelmeztette Jeruzsálemnek időszámításunk szerint 66-70 közötti ostromára, amikor a római csapatok többször is körülzárták a várost. És Jézus nem is mondta ki a hatalomnak a nevét, hanem figyeljék meg, hogy így azonosította, hogy amikor meglátjátok majd azt a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus úgy utalt vissza Dániel könyvére, mint ami nagyon könnyen megérthető, mint amelynek a szimbólumai könnyen azonosíthatók. Tehát Jézus Krisztus maga azonosította ezt a negyedik birodalmat Rómával. Rómával. Amikor az ókori Rómára célzott, amely ugye körbe fogja majd Jeruzsálemet, és a római hadvezér Titus, illetve csapatai vetettek véget a zsidó nép nemzeti létének, és semmisítették meg a szent várost, Jeruzsálemet. Nos hát Róma. Új babiloni birodalom, Médó-Perzsa birodalom, Nagy Sándori hellenizmus és Róma. És figyeljék meg, hogy milyen tökéletes a profécia, hogy azt mondja, hogy Rómának két része van. Két szakasza van a hatalmának. Két nagy történelmi időszaka van a létének. Létezik egyrészt egy vasból készült láb, létezik egyrészt egy fenevad, de létezik másrészt, és ez a második szakasza, ugye a vas lábak végén a 10 lábúj, illetve a fenevadnak a fején kinő 10 szarv. és az a közül még egy kis szarv is. Nagyon korán felismerték ezt már profécia magyarázók, hogy itt tulajdonképpen az ókori római birodalom utódállamairól van szó. Ugye a 10 nyilván egy jelképes szám, no, például Newton, a híres fizikus a 18. században szinte a népvándorláskori népekkel próbálta azonosítani, és 10-et számlált ezek közül össze. Nyilván lehetne talán többet is találni, és nem is ez a fontos, hiszen ez globális szám, ahogy természetes, hogy egy egészséges embernek 10 lábujja van. Tehát nagyon világosan mutatta meg az első profécia már azt, hogy a vasból valami tovább él. A vas lábszárból tovább él, de sokkal gyengébben, ugye az a vas és cserép elegye, az a 10 lábúj, az ókori Rómának a feltámasztására szövetkezik az egész európai történelem, hol ugye a frankok képviseletében, hol majd a nyugat-római, a német-római császárok képviseletében, és egészen a végső időkig a római impérium, a római hatalom igézi meg a nemzetállamok vezetőit, hogy olyan egységes országot, birodalmat kellene létrehozni, mint amilyen az ókori Róma volt. Figyeljék meg, hogy a második látomás mennyire tökéletesen továbbépíti ezt a képet. Mert ahogy a második látomásban Isten Dánielnek vadállatok képében mutatta be a történelmet, minő különbség, ugye? Egy pogány császárnak ugye értékes fémek, de egy hívő embernek viszont vadállatok képében. De ott is ott van, hogy milyen van ennek a fene vadnak. Vasfoga. Milyen finoman építi tovább és jellemzi ezt a képet, hogy az ókori Róma ugye a fenevad, amelynek vasfoga van, és ez a 10 kinövő szar szintén a római birodalom utódállamait jelképezi, csak hogy itt megjelenik valami különlegesség is. Mert a látomás ezzel nem fejeződik be, hanem a látomásnak a legkülönösebb vonzata az, hogy a 10 szarv közül egyszerre csak felnövekszik egy kis szarv. Hogy mennyire fontos ez a kis szarv, az mutatni fogja azt, hogy a harmadik nagy látomásban, amelyet Dániel 2 évvel ezután kap, a kos, a kecskebab után már csak egy kis szarvról lesz szó. Tehát a 8. fejezet, Dániel könyve 8. fejezete tovább fogja árnyalni a kis szarvról való kijelentéseket, de én most összefoglalóan a kis szarvról engedjék meg, hogy felolvassam a következő szakaszokat. Amikor Dániel látja ezt a látomást, rögtön megakad a tekintete ezen a 4. vadállaton, a fenevadon. És főleg a kis szarvon. Ugye el tudjuk képzelni, hogy miért. Mert egy picike kis szarv, ugye a Bibliában a szarv az az erőnek, a hatalomnak a jelképe, a kicsiből elkezd növekedni olyan erővel, hogy 3 más szarvat egyszerűen kiszakít. Ugye döbbenetes kép. És ahogy növekszik fölfelé, azt mondja, a termete nagyobb lesz a többinél, és ember szemeket vesz észre a kis szarvban. Hát ez is egy döbbenetes dolog. Ugye, mint hogyha csak azt jelképezni ez a látomás, hogy ezek a népvándorlás kori népek is erősek voltak, ugye egy-egy szarv, de a népvándorlásnak a viharai során kinövekszik Európában egy olyan hatalom, amely a piciből fog kinövekedni. Jellegtelen, észrevétlen hatalomból fog naggyá törni, csak hogy az okossága, a furfangja, a 8. fejezetben azt mondja majd, hogy a kemény beszédekhez való értése, a ravassága, az különbözteti meg a népvándorláskori népektől, ugye a longobárdoktól, a burgundoktól, a gótoktól, a többiektől, ezt a kis szarvat, hogy ember szemek vannak ebben a szarban, és Dánielnek rögtön megakad a szeme ezen, és a következőt olvasom róla. 19. vers. Akkor bizonyosat kívántam tudni a 4. állat felől, amely különbözött mindazoktól, és rendkívül rettenetes volt. Vasfogai és érckörmei voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. A 10 szar felől is, amelyek a fejem voltak, és afelől, amely utóbb növekedett, és 3 esett ki előtte, és ennek a szarvnak szemei voltak, és nagyokat szóló szája, termete is nagyobb volt a társainál. Láttam, hogy ez a szarv, tehát ez a kis szarv hadakozott a szentek ellen, és legyőzte őket. És amikor Dániel elmondta ezt, hogy ő erről akar részletesebbet megtudni, a 23. verstől a következőket kapta ettől a mennyei kísérőtől. Így szólt. A negyedik állat negyedik ország lesz a földön, mely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja, és szétzúzza azt. A tíz szarv pedig ez. Ebből az országból 10 király támad, és más támad utánuk, és különb lesz, mint az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és félidőkig. De ítélők ülnek, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék, és végleg elvesszen. Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének, az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Itt vége lett a beszédnek. Engemet, Dánielt pedig az én gondolataim igen megrettentettek, és az én ábrázatom elváltozott rajtam, de beszédet megtartottam szívemben. Ugye döbbenetes azért a látomás, utána Dániel érdeklődése, és utána ennek az angyalnak a köntör falazás nélküli azonosítása, ha otthon letetszenek ülni, és egy fél órát tetszenek erre szállni, legalább 20 dolgot elmond erről a kis szarról. Persze nem tudom mindegyiket elmondani, 4-5 szeretnék kiemelni egy bizonyos logikai sorrendben, de mielőtt erre rátérnék, ismét hadd figyelmeztessem önöket, hogy itt is egy csodálatos nagy ígérettel zárul le ennek a negyedik korszaknak, hatalomnak az időszaka, amikor azt mondja Dánielnek ez a küldött, hogy ítélők ülnek le, az ő hatalmát elveszik, ugye ez is mutatja, hogy tényleg a végső időkig terjed ez a profécia, hogy ennek a hatalomnak az életideje a végső időkig terjed, de akkor az ítélők, amikor leülnek, elveszik a hatalmát, hogy megrontassék és végleg elvesszen. Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének, az ő országa örökké való ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Mielőtt rátérnék a negyedik állatnak és azon belül a kis szarnak a jellemzésére, itt van annak a helye, hogy Johann Sebastian Bachnak egy gyönyörű művét meghallgassuk, Nun ist das Heil und Kraft. Itt lett meg az üdvösség, most lett meg az üdvösség és az erő. Johann Sebastian Bach Dániel könyve 7. fejezetének és Jelenések könyve 11. fejezetének összecsengő kijelentései után írta ezt a gyönyörű kantátáját, amelyben figyeljék meg, hogy az lesz a jellegzetesség, hogy ugye fölfelé megy a dallam, és egymás után kapcsolódnak be a kórusok, és erősítik azt, hogy a földi történelemnek minden iszonyata, minden borzalma után a végkifejlet biztos lesz. Isten az erő és a hatalom pozíciójából, de egy erkölcsileg teljesen végigvitt ítélet után ugye közbeavatkozik, és örökséget fog majd osztani azoknak, akik igazán megérdemlik, akik igazán méltóak arra, hogy itt ezen a földön éljenek. Nem pusztítják a földet, akik nem rombolják az önzéssel, a szeretettelenséggel, hanem építik, és ekkor kezdődik meg az igazi élet és a szeretet növekedése. Mielőtt tehát az előadás utolsó részében rátérnék a negyedik állatnak és a kis szarnak a jellemzésére, Johann Sebastian Bach, Nun ist das Heil und Kraft. Szépen. Nos hát, 3-4 jellemző tulajdonság kiemelésével nézzük meg, hogy Isten itt mit nyilatkoztatott ki Dániel prófétának. A 7. fejezet 25. verse közzi a legtöbbet és a legsúlyosabbat ennek a hatalomnak a természetéről. A 7. fejezet 25. verse így hangzik, így kezdődik, hogy ez a kis szarv sokat szól a felséges ellen. Itt a felséges nagybetűvel van és teljes joggal, tehát nyilván, hogy egy Isten ellen szóló hatalomról van szó, de egészen pontos fordítás szerint így is lehetne fordítani, sokat szól a felséges mellett. A felséges mellett, vagy a felséges helyett. Olyan hatalomról van tehát szó, amely úgy válik ellenségévé az Istennek, hogy Isten helyébe helyezi magát. Úgy szól ellene, hogy helyette és mellette szól. Ugye nyugodtan kimondhatjuk, hogy itt jelenik meg a 7. fejezetben a Bibliának az egyik nagy tanítása, amelyet sok ember ismer, még többen magyaráznak és értelmeznek, de talán még többen rosszul. Az Antikrisztusról való tanítás. Tudnék, akkor, amikor az Új Szövetségben megjelenik ez a fogalom, hogy Antikrisztus, János apostol első levelében, valamint Pál apostol második tesszalonikai levelében, a 2. fejezet 4. versében, ugyanezzel a jellegzetességgel találkozunk. Mert a görög nyelvben is ez az előképző, hogy anti, nem csak annyit jelent, hogy ellen, hanem annyit is jelent, hogy helyett. Az a legnagyobb ellensége az Istennek, az Isten ügyének és az Isten akaratának, aki az Isten helyébe teszi magát, és úgy szól, mintha ő lenne az Isten, vagy mintha őtőle származnék az igazság. Ugye a Biblia ezt tekinti a legnagyobb bűnnek, a legborzalmasabb vétségnek, amikor vagy egy ember visszaél az Isten nevével, vagy egy közösség, vagy egy hatalmi csoportosulás, vagy egy intézmény az Isten nevében követi el a merőben emberi elgondolásait és akaratát. Ugye a Biblia szerint ennél nagyobb vétség nincsen. Mert az Isten nevében ugye sokkal könnyebb és sokkal borzalmasabb ugye az embereket befolyásolni, és az embereket ugye támadni, és helytelen útra vezetni. Tehát ez, hogy sokat szól a felséges ellen, vagy felséges mellett, vagy a felséges helyett, ez egy döntő azonosítási pontja ez a hatalomnak, vagyis ez a hatalom egy valláspolitikai hatalom lesz. És figyeljék meg, hogy ez mennyire tökéletesen illett az ókori Rómára, mert az ókori Róma császárai nem csak Cézárok voltak, vagy Augustusok, hanem Pontifex Maximusok is. Az ókori római császár egyben a legfőbb főpap is volt. És a Biblia itt arról beszél, hogy az ókori Rómának a továbbélése, ugyanannak a vasnak a továbbélése, az nem egyszerűen csak egy vallási hatalom lesz, vagy egy világi hatalom lesz, hanem a népvándorlás viharai közben egy olyan hatalom fog megerősödni ezen a helyen, amely ugyanúgy valláspolitikai hatalom lesz, amelynek világi, politikai, de lelki-szellemi fensőbsége és hatalma is van, amely sokat szól a felséges ellen. Továbbá ezt mondja ez a 25. vers. Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Milyen érdekes, hogy azt mondja itt róla az Isten, hogy csak véli, csak úgy gondolja. Mert az Isten törvényét megváltoztatni nem lehet. Mert az Isten törvénye az élet alapja. Szóval Isten azért adott törvényt, mert azok fejezik ki az isteni törvények, hogy mi az élet, és hogy lehet boldog életet élni ezen a földön. Tehát ez a hatalom nem kevesebbre tör, mint arra, hogy megváltoztatni az Isten törvényeit, de csak úgy véli, úgy gondolja, hogy ezt meg lehet tenni. Valójában nem lehet megtenni, csak elhomályosítani, elködösíteni, félretenni, elfelejtetni az emberekkel. Ugye ez a kis szóban mi minden benne van, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Én csak egyetlen egy szót szeretnék itt kiemelni, a törvényt. Amikor a Biblia ezt mondja, ezt a kifejezés, hogy törvény, ugye legtöbbször a 10 parancsolatra érti, ami a Bibliában egy klasszikus megfogalmazása és a legrövidebb megfogalmazása azoknak a törvényeknek, amelyeket Isten azért adott, hogy őt tiszteljék és szeressék az emberek, és egymást is tiszteljék az emberek és szeressék. Ugye a 10 parancsolat első 4 parancsolata az Isten iránti kötelezettségekről szól, a második 6 parancsolata viszont az embertársak iránti szeretett kötelezettségekről szól. Nos, hát itt mindenki eredjen utána és nézze meg, azonosítsa, hogy valóban a 10 parancsolatot megváltoztatták-e az idők során. Valóban megváltoztatta a törvényt ez a hatalom? Ugye egy döbbenetes megfigyelésünk lehet, hogy a 10 parancsolat ugye az azért 10, mert olyan rövid, olyan könnyen megjegyezhető, nehezen elfelejthető, annyira egyszerű és világos törvény, ott tényleg semmi fölösleges kijelentés nincsen. Ugye azt mondja Jakab apostol, hogyha valamennyi törvényt megtartja is az ember, de egynek megrontásában vétkes, akkor mindegyik megrontásában vétkes. Mert az, aki azt mondja, hogy ne ölj, azt is mondta, hogy ne paráználkodjál, ne lopj, stb. Tehát ott semmi egymástól el nem maradhat abban a 10 parancsolatban. Ugye egy döbbenetes dolog, hogy végignézzünk a történelmen, ugye a kora középkortól fogva, annak a hatalomnak a felemelkedésétől fogva, ugye a 10 parancsolat több törvényét megváltoztatta. Ugye az első parancsolat tulajdonképpen értelmétől megfosztottan került az emberek elé. Nem tudom, hogy például ki tudna elmondani, hogy a 10 parancsolat egyáltalán mivel kezdődik. Mi az első parancsolat? Ugye lecsupaszítva, megváltoztatva és az értelméből kiforgatva ugye került emberek elé, de itt még mondhatnánk azt, hogy ez nem megváltoztatás, mert hát megtartotta azért úgy, ahogy az első parancsolatot. De a második parancsolatot teljes módon törölték a középkor folyamán a 10 parancsolatból. Ezért állt elő aztán az a helyzet, hogy a 10-es számot megtartsák, az utolsó 10. parancsolatot bontották ketté 9. és 10. gyanánt, és azt a parancsolatot, hogy ne készíts magadnak faragott képet. Ne imádd és ne tiszteld ezeket. És aztán tovább folytatódik a parancsolat, hogy miért, mert az Isten féltőn szerető Isten, aki önmagáról elmondja azt, hogy kicsoda, és ragaszkodjék az ember a kinyilatkoztatáshoz, az Isten beszédéhez, ezt a parancsolatot teljesen törölték, nem csak azzal, hogy tulajdonképpen gyakorlat lett a képek és szobroknak a tisztelete vagy imádat, ez még a dolog kisebb része, hanem gyakorlat lett a Szentírásnak a félreállítása. A féltőn szerető Istenről beszélő Szentírásnak a teljes félreállítása több évszázadon keresztül véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Ennyire pontosan egy fél mondatban jellemzi Dániel könyve ezt a bizonyos hatalmat, amely törvényszerűen fejlődött ki akkor, és mindig is törvényszerűen fejlődik ki a történelemben, hogyha egy egyházi hatalom politikai befolyásra is szert akar tenni. Ugye ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem egy város rossz démona, ahogy Herder mondta, hogy az emberiség rossz démona hívta létre Rómát, hogy az egész emberi történelmet megrontsa. Itt ugye túlzott a német gondolkodás, ez bármely más helyen, bármilyen más egyházban körülmények között megtörténhet, sőt azóta aztán meg is történt nem is egy helyen. Tehát minden esetre erre figyeljünk fel, hogy sokat szól a felséges helyett vagy ellen, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és figyeljük meg, hogy ezt is mondja még, és ugyanez a vers, hogy a magasságos egek szentjeit megrontja, szó szerint megtapossa. Tehát az egyik legfőbb ténykedése az igazi hívők elleni küzdelem. Ugye ez többször visszatér Dániel könyve 7. fejezetében, hogy tűzzel, vassal pusztítja és írtja azokat, akik ragaszkodnak az Isten törvényeihez, akik a felséges beszédét fogadják el, és nem az övét. Nyilván, hogy minden hatalomnak a legkisebb morzsája rosszul esik annak, hogyha valaki más gondol és más követ, mint ő. Ugye ez a földi hatalmak borzalmas természete, hogy nem éppen a tolerancia és a lojalitás talaján állnak, és ez jellemzi majd ezt a hatalmat. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy mekkora az emberek történelmi érzéke manapság. Ugye sokat hallunk az utóbbi időben hivatkozni arra, hogy az utóbbi évtizedekben mennyi visszaélés történt a lelkiismereti szabadság ellen, egyáltalán az egyéni szabadságjogok ellen. Ugye más se hallunk most, mint ezeket a visszaéléseket az utóbbi évtizedekben. De vajon ki az az ember, aki egy kicsit visszanéz a történelembe, és megkérdezi azt, hogy azok az eszközök, amelyet 50 évvel ezelőtt egy bizonyos ilyen és ilyen nevű főtitkár kezdett használni, vagy amelyet napjainkban egy ilyen és ilyen nevű másik főtitkár használ, nem oly messze, hogy ezek a történelmi eszközök, ezek mikor alakultak ki? Hát talán csak nem Sztálin találta ki őket, vagy nem Ceausescu. Hát ha valaki visszanéz a történelemben, és számot vet azzal, hogy a középkorban, nem tudom, hogy tudják-e, 50 millió embert írtottak ki a lelkiismereti meggyőződése alapján, hogy tudnék, ahhoz ragaszkodott, a hozzávetőleges becslések szerint. Hát a második világháborúban is ennek csak a fele része pusztult el az emberiség ugye, közül. Tehát nem tudom, hogy mennyire látjuk ezt kötelezettségnek, hogy visszatekinteni egy olyan korba, amikor az egyéni szabadságot, az egyéni véleményt, a lelkiismeretet elnyomni, ez magától értetődő volt. Ha valakinek más volt a véleménye, a lelkiismereti meggyőződés, a hitbeli felfogása, csak egy rövid perbe került, és már mehetett a mágiára vagy a tüzes vas próbára, 50 millió ember. Eltapossa. Ugye ezt mondja a Biblia, hogy eltapossa. Ugye a szentek népét, és eltapossa azokat, akik ragaszkodnak az Isten törvényeihez és rendeleteihez. Milyen döbbenetet csak három ilyen dolgot megnézni ebből a proféciából. Sokat szól a felséges ellen, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket, és hogy a magasságos egek szentjeit eltapossa, megrontja. Ugye szeretnék majd rátérni arra is, hogy mikortól fogva mutattak rá szinte erre a hatalomra, de mielőtt erre rátérnék, azért újra az irodalomhoz fordulok, és nem tudom, hogy az önök emlékeiben Petrarka hogyan él, biztos, hogy nem úgy él, mint valami nagy, durva lelkű, vagy valamiféleképp otromba költő, ugye épp a plátói szerelemnek, ugye a finomságnak, az egész középkori, lovak kultusznak és szerelmi kultúrának egyik nagy költészet történeti képviselője, de most hallgassunk meg Petrarka szonettjei közül egyet. Ez is megjelent a Petrarka dalos könyve című gyűjteményben pár évvel ezelőtt az Európa kiadónál.
Francesco Petrarca, fájdalom kútja, dühödés szállása. A dalos könyv 138. szonettje. Rónai Mihály András fordítása. Fájdalom kútja, dühödés szállása, bűniskolája, bősz, eretnek oltár. Hamis, rossz Bábel vagy, ki Róma voltál, sóhajnak, könynek nincs itt megállása. Álság kohója, börtön szörnyű mása, hol nő a gaz, s hol minden jó kiholt már, élőknek pokla. Krisztus urunk hol jár? Csoda, hogy vár még büntető csapása. Atyáid ellen hol veszed a merszet, ki egykor szűzi szegénységből lettél orcátlan ringyó. És mi a reményed? Paráznaságottán? Vagy ebből szerzett kincsed? Konstantin pedig vissza nem tér, de reng a föld, mely hátán tűrma téged.
Kedves hallgatók, mielőtt egy másik itáliai költőre térnénk, szeretném röviden megmagyarázni, hogy miért utalt itt Petrarka Konstantinra. Nagy Konstantin császár, aki a 4. század elején uralkodott. Nagyon is összefüggésben van ezzel a proféciával. Mert ebben a proféciában, mondom, a 20 jellemzés közül, hogyha az egyiket elolvassák, ugye a 20 jellemzés közül az egyikben ez áll, hogy termete nagyobb a társainál. Ez a kis szarva, hogy felnövekszik, és ember szemek vannak rajta, olyan nagyra növekszik, hogy meghaladja azt a 10 másik szarvat. Bár kicsiből indul, de fölébük növekszik. Termete nagyobb a társainál. Szokták azt mondani, hogy hát ez a hatalom azért mégiscsak egy szűkre szabott hatalom volt, mert csak egy fél országnyi területet foglalt el. De Petrarka tudott arról, hogy mi volt ez a konstantini adománylevél. Nem tudom, hogy a mai emberek mennyire tudják ezt, végül is ma is a jogalkotás nagy lázában él kicsiny országunk is, meg szerte a földön ugye jogokat alkotnak, törvényeket, paragrafusokat ugye zsúfolnak. Hát ugyanígy tették a 8. században időszámításunk szerint az úgynevezett nagy konstantini adománylevéllel, amelyben az áll, hogy nagy Konstantin császár, a római birodalom képviselője és utolsó nagy császára az egész Rómát, ugye ezt az első Rómát a jogos utódra, Róma püspökére hagyja. Erre a nagy konstantini adománylevélre hivatkoztak évszázadok során át, hogy tudnék, Róma itt nyújtott kezet egy másik Rómának, míg nem a 15. század végén Lorenzo Valla, egy híres humanista bejutott ugye a vatikáni könyvtárba, persze, hogy bejuthatott, mert kanonoka volt, és leleplezte ezt a nagy konstantini adománylevet. Hogy tudnék, ez közönséges hamisítás. Ilyet nagy Konstantinnak eszeágában nem volt tenni, és aztán Lorenzo Valla után Nicolaus Cusanus, tehát egy másik, most már nem kanonok, hanem római püspök, ugye leplezte le ezt az adománylevelet, és azért volt ez döbbenetes, és Petrarka is azért idézi ezt be, mert ez az adománylevél kimondja, hogy ez a hatalom az egész föld ura. Ez nem egyszerűen egy lelki hatalom, egy szellemi hatalom, nem egyszerűen egy valláspolitikai hatalom, de minden alája tartozik, minden politikai uralkodó neki tartozik tisztelettel és kötelezettségekkel. Évszázadokon keresztül erre hivatkoztak, és Petrarka dühötten ezt említi, hogy hol van Konstantin, és hol van az ő hagyatéka. No de egy másik, immár nem csak költőhöz, hanem szobrászhoz, festőhöz is forduljunk, Michelangelo. Michelangelónak is van egy szonettje, Petrarka után alig több, mint egy évszázaddal, amely a következőképp hangzik.
Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából, Majtényi Zoltán fordítása. Kardá sisakká kovácsolva kelyhe, vérét osztják mocskos kufár marokba, keresztje pajzs lesz itt, tövise kopja, és mégis tart még Krisztus úr türelme. De többé már ne merjen járni erre. Átdöfnék, vére egekig zubogna, a bőrét rőfre mérné maga Róma, hol minden jónak útja erre kezdve. Bár vágytam kincsre, stelt is némi munka két kezemtől ím, condra födi testem, s úgy szenvedek, mint morföldön medúza. S bár a szegénység kedves is a mennyben, hogy kárpótol az ég, ha összezúzza hitünket e bajós jel, menthetetlen. Kelt Rómában, a pogányság korában.
Kedves hallgatók, a szonett nem valami könnyű irodalmi forma. De hogyha otthon elolvassák ezt a két szonettet, egy közös jellegzetességet meg fognak találni benne. Petrarka is és Michelangelo is fölteszi a kérdést. Meddig tart még Krisztus úr türelme? Ez a kérdés Jelenések könyve 6. fejezetének szintén egy megrázó kérdése, amikor a mártírok ugye vére kiállt az égre, és fölteszik a kérdést, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Egy óriási korszakot mond el itt a Biblia, és itt piros jellel bejelöltem, hogy a Dániel könyve 7. fejezete ki is mondja ennek a hatalmas nagy korszaknak az időtartamát. A 25. vers ugyanis ezzel fejeződik be, hogy a kezükbe adatnak ideig, időkig és félidőig. Ugye ez egy klasszikusan rossz Biblia fordítás, amelyet például az 1973-ban kiadott katolikus Biblia már helyesbít, amikor helyesen így fordítja ezt az igét, hogy kezükbe adatnak egy évig, két évig és fél évig. Ennyit jelent az ideig, időkig, fél időkig. Helyesen így kellene fordítani, ugye a 2. számrendszerben megfogalmazott proféciát. Egy év, két év és fél év, ez összesen 3,5 év. A Bibliában bejelöltem, 7 alkalommal találkozunk ezzel az idő meghatározással. A 3,5 évet, vagy 42 hónapot, vagy 1260 napot, vagy évet mond a Biblia. Ugye az Ezékiel könyve 4. fejezetének 6. versében található prófétai napévet kell erre alkalmazni. 7 alkalommal meghatározza 3 kombinációban, hogy ennek a hatalomnak a teljhatalmú életideje meddig terjed. Erről már egyszer beszéltem 2 évvel ezelőtt Jelenések könyvéről szólva, úgyhogy csak röviden mondanám, hogy itt a Biblia a sok-sok jellegzetesség elmondása után szinte így rámutat, hogy az időben hol helyezhető ez el. Amikor ennek a kis szarvnak teljhatalma lesz, amikor adatik neki hatalom, és megronthatja, eltaposhatja a szentek népét, ugye attól a pillanattól kell kezdeni ezt az időt, amikor neki hatalmat adnak. És addig a pillanatig terjed, ameddig elveszik tőle a hatalmat. Ugye ezt a 2 időpontot ugye tartalmazza és rögzíti a nem sokkal ezelőtt megjelent Magyarországon megjelent könyv Gergely Jenő a pápaság története. Mindenki elolvashatja, nem könnyű olvasmány, ugye csak kortyonként lehet elolvasni ugye ennek a 2000 évnek a történetét, de minden esetre teljesen világos ennek az 1260 napnak az időtartama. Időszámításunk szerint 536-ban a kelet-római császárság képviseletében kapott Belizár hadvezérétől hatalmat, ugye az itteni római püspök, és aztán 1798-ban, tehát éppen 1260 évvel ezután vette el a francia köztársaság nevében Berthier tábornok, ugye ennek a leírását megtalálhatják az idézett monográfiában, tehát 536, és időszámításunk szerint ugye 1798, éppen 1260 évig volt teljhatalma, emberek fölött politikai és lelki valláspolitikai hatalma, ugye ennek a hatalomnak, ennek a korszak hatalmának, és hogyha valaki még tovább is érdeklődik, ugye a sorsa felől Jelenések könyve 13. fejezetében ezt megtalálhatja, amely tovább részletezi azt a folyamatot, hogy amikor halálos seb adatot néki, ez a seb hamar befort, és újra az egész föld csodával követi a fenevadat, ahogy mondja Jelenések könyve 13. fejezete. De mint említettem, röviden szeretném megemlékezni arról, hogy már a 13. században azonosítást nyert Dániel könyve 7. fejezete, és erről szeretnék csak nagyon rövid befejező szavakat mondani. 1241-ben, tehát időszámításunk szerint 1241-ben tartották a Regensburgi zsinatot. Ezen a zsinaton szólalt fel Salzburgi Eberhard érsek, tehát a katolikus egyháznak egy vezető püspöke, aki tudomásunk szerint ugye az első volt, aki Dániel könyve 7. fejezetének kis szarvát azonosította. Ez egy döntő dolog, hogy ez egy katolikus érsek püspök volt, aki a következőket mondta ezen a zsinaton. Az az ember, aki szolgák szolgája, uraknak ura akar lenni, épp úgy, mintha ő volna az Isten. Nagy dolgokat szól, mintha ő lenne az igaz Isten. Megváltoztatja a törvényeket, elrendeli az ő saját törvényeit. Megront, kizsákmányol. Azonban, amint a Szentírásban van, aki olvassa, értse meg. Az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Ugye az első Jézus szava a második Dániel könyve 12. fejezetéből vett idézet. 10 király létezik egy időben a földön, akik felosztották maguk között a föld kerekségét, az előző római birodalmat. És egy kis szarv sarjadt fel ezek közül, amely elviselhetetlen uralkodással gyötri a keresztény népeket és Istennek szentjeit, összevegyíti az isteni és az emberi dolgokat, elindítja útjára a legkárhozatosabb és legmegvetendőbb dolgokat. Mi volna világosabb, mint ez a profécia? Mindazok a jelek és csodák, amelyekre a mi isteni megváltónk előre rámutatott a mi számunkra, már régóta teljesedésbe mentek. Mondta 1241-ben salzburgi Eberhard érsek. Akkor, amikor már szinte mindenki előtt világos volt egy bizonyos hatalomnak a természete, az akarata és a céljai. Hát ezzel tudnám az előadást befejezni. Természetesen a 13. század után mind a zsidó, mind a keresztény profécia magyarázók közül sokan beszéltek erről a jelenségről, de nekünk befejezésül néhány diakép adatik csak meg, több nem fér bele az időbe. Ezeket szeretnénk gyorsan megnézni. Két ábrázolás Dániel profétáról, az egyik legkorábbi, a kora keresztény századokból egy mozaik, egy bizánci stílus tükröző mozaik, amelyet a sínai félszigeten találtak meg a Katalin kolostorban. Itt látjuk görögül Dániel, ugye egy ifjú embert ábrázol, aki, ahogy szokványosan szokták is ábrázolni Dániel prófétát, még az idős prófétát is ifjúnak, mint egy jelezve azt, hogy olyan sokáig élt az Isten szolgálatában, ugye csaknem 70 évig, de ő volt az a bibliai proféták közül, aki a legnagyobb erővel tudta magán hordozni az isteni kijelentéseket. Az Ószövetségben senki hatalmasabb álmokat és látomásokat nem kapott az emberi történelemről, hiszen az Ószövetségben csak pillanatkép proféciák vannak a 38 egyéb könyvben. Dániel könyve az egyedüli, amely 4 ilyen hatalmas folyamatrajzot, vázlatproféciát tartalmaz, és ezek elviseléséhez, hogy úgy mondjam, valóban egy ilyen ifjúi erőre volt szükség. Nézzük meg a második ábrázolást a 16. század elejéről, Rómából, a Sixtinából. Michelangelónak a freskója szintén ugyanezt akarja kifejezni. Itt látjuk Dánielt, itt is ugyanolyan fiatal ember, és ahogy keverednek a Sixtina egyéb freskóin is a bibliai keresztény, illetve a pogány mitológiai motívumok, itt is egy amolyan kis atlasz tartja a könyvet, Dániel könyvét. Ugye ezzel jelképezi Michelangelo, hogy Dániel olyan hatalmas kijelentéseket kapott, amelyeneket semmilyen más próféta sem, amelyhez valóban egy ilyen ember feletti erő kellett, hogy elviselje. Mi most az első vázlatproféciával ismerkedtünk meg, ez gondolom, hogy még mi nekünk is sokszor elviselhetetlen és nyomasztó, hogy ez ma hat ránk, Dániel után 2600 évvel. Hát mit jelenthetett ez Dánielnek, aki előtt gyorsan peregtek le az események, és ez még csak a bevezető a vázlatproféciákhoz. Ugye a legnyomasztóbb a következő, a 8. fejezet, illetve aztán a 10-től a 12. fejezetig terjedő vázlatprofécia lesz, de ott lesz a leghatalmasabb a Krisztusra vonatkozó utalás, Jézus Krisztusra, mint aki a földre eljövendő, pontos időpontját is neki nyilatkoztatta ki Isten Dánielnek, hogy mikor fog eljönni és a megváltás művét beteljesíteni, és Jézus Krisztus, mint mennyei főpap, aki eltörli a bűnöket a mennyben, mielőtt eljönne az övéért. Tehát a következő alkalommal majd ez a 8. fejezet lesz a nagy témánk. Jézus Krisztus szolgálata az övéért, vagyis hogyan lehet Jézus Krisztushoz tartozni más szóval. Menjünk tovább, és nézzük, hogy először a 4 vadállat ábrázolása az úgynevezett Beatus kéziratban fordul elő. Ez a Beatus kézirat ma a Párizsi Bibliothèque Nationale-ban van, a 8. század körüli időkből származik, de ez Jelenések könyvéből mutatja ezt a 4 vadállatot. Tudnék, Jelenések könyve 13. fejezete egy az egyben visszaidézi Dániel 7. fejezetét, elsorolja az oroszlánt, a medvét, a párducot, és aztán jön ez a 7 fejű és 10 szarvú fenevad, amelyről azt mondja, hogy egyesítette az előzőknek minden erejét, és noha halálos sebet kapott, a halálos sebe csak hamar begyógyult, és az egész föld követte a fenevadat, újra ugyanolyan hatalomra tett szert, mint akkor, amikor teljhatalma volt 1260 napig. Ugye ebben a fejezetben találkozhatunk egyébként újra az 1260 napos jövendüléssel. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy a 11. századból származó, ugye flamand miniatúra, hogyan ábrázolja ugyanezt a jelenetet, Jelenések könyve 13. fejezetét, ahol ugye már összevonja az ábrázolást, és itt mutatja ezt a fenevadat, hiszen ez áll már a középpontban, az oroszlán, a medve és párduc elhanyagolható erő ehhez képest, hiszen azoknak minden erejét egyesíti, beül az Isten templomába, elhiteti az embereket, tapossa ugye a többieket. Ugye egy 11. századi flamand ábrázolás szintén Franciaországban található a Bibliothèque Nationale-ban. Menjünk tovább, és nézzük meg, ugye az oroszlán mennyire a Babilónia jelképe volt. Ma is áll ez a Nabukodonozor, tehát a nagy Nabukodonozor idejéből való oroszlán, amely egy ember gyűr maga alá. Nézzük meg közelebbről is. Ugye ez jelképezte Babilon hatalmát. Ugye ezért döbbenetes a profécia, amely azt mondja, hogy ez a nagy nabukodonozori oroszlán, mely így letaposott mindenkit, hogy amikor kitépettek a sas szárnyai, akkor őnek is ember szív adatott, és meggyengült a hatalma. Tehát Babilóniának a jellegzetes állata volt az oroszlán. Egyébként a Médó-Perzsa, illetve a Perzsa fensíknak meg a medve volt a jellegzetes állata. Nagy Sándornál pedig nem kell magyarázkodnunk, hiszen 11 év alatt akkora utat tett meg, mint ami az egyenlítő hosszúsága. Annyi csatát nyert és annyi területet elfoglalt, mint előtte senki sem, és őrá valóban illik a párduc, ugye a leopárd gyorsasága. Menjünk tovább. Egy mai ábrázolás, egy mai olasz bibliai illusztrációból vettem ezt a pár ábrázolást, ugye, ami megmutatja ennek a szerzőnek az éles látását. Ugye, noha nagyon nehéz ábrázolni egy képmezőn, és ez csak illusztráció, tehát amolyan gyerekek bibliájához készült illusztráció, hogy a nagy szoborral párhuzamos, ugye itt látjuk a Dániel 2. fejezetét, itt látjuk a Dániel 7. fejezetét, ugye az oroszlán a sasszárnyakkal, a medve, a párduc, a fenevad és a 8. fejezet ábrázolása is ott van, még a kétszarvú kors, a kecskebak, ahogy Isten más jelképekkel, még döbbenetesebb erővel hívta rá Dániel figyelmét fel, ugye a jövendő eseményeire. Nézzük meg a következőt, ugye egy kicsit közelebbről, ahogy szinte mutat rá, ugye nyilván, hogy illusztratíve nagyon jól hasznosítható ez, igen szemléletes, a párhuzamnak ilyen kifejezett érzékeltetése is a 2. és 7. fejezet között. Mehetünk tovább. Ugye most már a 7. fejezetnek a tartalmát ugye ábrázolja ugyanez az olasz illusztráció. Igyekeztem ragaszkodni itáliai költőkhöz és festőkhöz is, ahogy tetszettek hallani és látni. Ugye itt van a fenevad a 10 szarval, ahogy ugye eltapossa, megrontja ugye az igaz módon élő embereket, ugye ez a mágia jelképezi, miközben ugye vasra verve a Biblia, és a 10 parancsolat 2 kőtáblája közül a 2. kiszakítva, ugye átfestve ugye a 3. másodiknak, a 4. megváltoztatva és előrehozva a 3., és a 10. parancsolat 2 osztva, ugye, ha végig tetszenek nézni a középkori dokumentumokat, nagyon sok ilyen állásfoglalást találhatunk, hogy sokszor kijelentették, hogy ennek a bizonyos hatalomnak van arra joga, hogy megváltoztassa az isteni törvényeket, hiszen Isten helyettese, és őrá vannak bízva a törvények, ő új törvényeket is alkothat, és foganatosíthat. Mehetünk tovább. Ugye ez a kinagyítása ugyanennek, csak hogy látom fordítva, jobbról balra betéve. különösen sok ábrázolás erről nincsen, kivéve még ez ugyanennek a, ja köszönöm szépen, tehát ugyanennek a szerzőnek az illusztrációja, ez is egy döbbenetes, azért érdemes azért nem csak művészi súlyú ábrázolásokat is megnézni, hogy egy kicsit valóban magunk elé tudjuk gondolni, hogy Dánielt mennyire megrettentette ez a kis szarva, amelyben ugye egy ilyen ember fej domborodott ki, ember szemek voltak benne. Ugye nyilván, hogy ezek a hatalmak is erősek voltak, de annak a hatalomnak volt jövője, amelynek először saját politikai hatalma nem volt, de éppen az ügyes manipulációi során tudta ezeket a népvándorláskori népeket egybegyűjteni, és a saját hatalmára nézve az erejüket kihasználni. Ugye ezt hangsúlyozza Dániel könyve 8. majd 11. fejezet, hogy nem a saját erejéből lesz a hatalma, hanem mások erejéből. Döbbenetes az a három kis szarv kiszakítása, amelyről most nem tudok beszélni. Már néhány éve, hogy lefordítottam erről egy tanulmányt, amelyet majd nagyon szeretnék gépelt formában az érdeklődők kezére adni egy francia szerzőnek, hiszen Franciaország itt a legfontosabb terület, egy francia szerzőnek a tanulmány erről a bizonyos három király megalázásáról, hogy hogyan növekedett fel a kis szarv három hatalom kiöklelésével. Ugye sajnos ilyen mikroszkópikus részletekig nem mehettünk le, ám de az igazán érdeklődők előtt éppen ezek igazolhatják a proféciát megdöbbentő módon. Nézzük, hogy van-e még ugyanez a ugye fenevad, ugyanaz a kis szarva, hogy felnövekszik és nagyobb lesz a 10 szarvnál. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát 2 hét múlva a 8. fejezet kerül sorra.